második kérdésre ugye az volt, ha jól értettem, hogy
kik és hogyan irányítják a
politikát. Ezt most, de ez most jó példa éppen Amerikában. Mert látszólag az Amerikai Egyesült Államok elnöke. És most kiderül, hogy a Fehérházba felkelhet reggel és küldhet egy Twitter üzenetet, de aztán kiderül, hogy ez mégse hat. Többek között mondjuk csinál egy muszlim törvényt, és utána azt mondja egy szövetségi ügyész, hogy a magam részéről ezt nem fogadom el. És nem tud semmit se csinálni. Azon kívül megátkozza, és ilyen, hogy ezek se rendes, tisztességes jogász, vagy valami hasonló ügyeséget mond. Aztán beterjeszt egy másodikat, és azt is elgázolják. De ugyanaz a... Hát gondoljuk el, micsoda irtózatos csapás lehetett. Ilyet például ekkora csapást Orbán Viktor nem szenvedett még soha el. Hogy a legnagyobb sikerüknek azt gondolták, hogy Obama egész egészségügyi rendszerét megszüntetik. Az a pártjuk egy győzelmi ünnepet ült, hogy vége. Majd beterjesztették a tervezetüket, és a saját pártársaik nem szavazták meg. Ez valami olyan, hogy... És ugye nincs, ennek következtében folytatódik az Obama egészségügyi rendszer. És ő azon kívül, hogy azt mondta, hogy ez majd csődbe fog jutni, ami hát jó mondás, de ez nem tud semmit csinálni. Na most akkor ki irányítja Amerikát? Ki irányítja a világot?
De hát ott jobban működnek az ellensúlyok, vagy még megvannak.
Igen, ez azt jelenti, hogy adott esetben például...
Hát ez csak
igen, mondjuk például Magyarországon egyszerűen nem fogták fel, hogy mi az, akik ellensúlyoztak mondjuk egy muszlim törvényt. Ez ugyanis arról szól, hogy Amerika egy hatalmas föderáció, azonban államai vannak, és ezek az államok önállóak. Tehát többek között, amikor ő hozta a muszlim törvényt, akkor Washington állam, aminek Seattle központja, Seattle főügyésze, aki az igazságügyminiszter valójában, ez Washington állam igazságügyminiszter, azt mondta, hogy Washington államra nem érvényesett a törvényet. És mivel nem, mint szövetségi törvényt nem fogadom el, ezért Washington állam ezt megvétózza. Köszönjük szépen, nem kérjük. Ez olyan, mint hogyha most azt mondtam volna, hogy Tolna megye, nem. Nem tud semmit csinálni. Most másodszor Hawaii. Ugyanezt. Közlötték Hawaii. Mi nem? Nálunk muszlimok vannak. Igen. Ezt a megkülönböztetést mi nem fogadjuk el. Holnap azt fogja mondani, ez nagyon jó volt a Hawaii. Holnap azt fogja mondani, hogy a nők nem léphetnek be repülőtereinkre. Milyen jogon válasszam szét, hogy ő muszlim? Honnan tudom? És az az ország, az mi? Hogy képzelik ezt? Mi van itt? Na most ezt meg lehet csinálni, mondjuk. Tehát igen, működnek az ellensúlyok. Ebben a vonatkozásban tehát nagyon bizonytalan az ember, hogy mennyire. Én azt gondolom persze, hogy ennek ellenére természetesen hatalmas birodalmak mozognak azért ebben a térben. Nagyjából az azért látszik, hogy az Egyesült Államok és annak van egy nagyon erős politikai elitje, amely a kongresszusban ott ül, republikánusok, demokraták, akik igenis irányítanak egy országot. Ez most súlyok, ellensúlyok, de irányítanak egy országot. Politikai értelemben ugyanezt nem akarjuk elhinni, de az Európai Uniót is irányítják. Ez persze részben kétségtelenül a legnagyobb államok államfői csinálják, tehát Angela Merkel, François Hollande, de nagy mértékben most már a bizottság, tehát Juncker és csapata, és a parlament, amely szintén erős. Európának létezik egy kormányzása, amelyik itt, igen, lassan, zavarosan dönt, de dönt, és a dolgok mennek előre. Az előbb most elmondtam a britekkel szembeni magatartást. A britek is azt hitték, hogy lényegében azt csinálnak, amit akarnak. Egyszer csak kiderült, hogy szó nincs. Mondok egy példát, hogy lássuk, hogy érzékeljük, hogy működik egy irányítás. Most járt le Donald Tusknak az Európa Tanács lengyel elnökének a mandátuma egy hónappal ezelőtt. Az Európa Tanács az a szervezet, ahol az Európai Unió 28, most már csak majd 27, de 28 államának a kormányfője ül, vagy elnöke. Vagyis ez elvileg az összes ország legfelsőbb szervezete. És ennek az elnöke egy lengyel volt miniszterelnök. Mivel Lengyelországban gyűlölik Donald Tuskot, Jaroszláv Kaczynszki, aki egy szélső radikális, olyan, mint Orbán Viktor, ezért Lengyelország bejelentette, hogy ők megvétózzák Donald Tusk újraválasztását. Akármi történik, nem járnak hozzá. Most elvileg ez azt jelenteni, hogy akkor nincs elnök. Most az egyik, amit azért ugye egy kicsit érzékeljük, hogy hogy tárgyalnak, hogy amikor elkezdte mondani a lengyel miniszterelnök asszony Sidló az érveit, hogy miért nem akarják, akkor elkezdtek a miniszterelnökök nevetni. Hogy ez egy vicc, amit mond. Mert elmondta, hogy ők hazárulónak tartják Donald Tuskot, aki meggyilkolta az előző elnököt, Lech Kaczynszkit, és ezért bűnöző, akit vissza kell hívni. És ezek néztek rájuk, hogy meg vannak bolondulva. Elkezdtek nevetni, majd utána azt mondták, hogy akkor folytassuk a tárgyalást, ez komolytalan. Ők kivonultak a teremből, majd a lengyelek ellenére megválasztottak egy lengyelt, ami egyébként egy hihetetlen dolog, és az Orbán Viktor, aki a leghűségesebb barátja, azt szorgalmasan megszavazta. És a britek is megszavazták, 27 ország azt mondta, hogy mi akarjuk Donald Tuskot, kivéve a lengyeleket. Na most a lengyelek ezután közölték, hogy ők mindent meg fognak ezután vétózni, ami csak van az Európai Unióban, soha többet egyetlen tárgyalási jegyzőkönyvet nem írnak alá. Azóta már többször volt Európa Tanácsi ülés, és ők például a máltai csúcson is minden további nélkül mosolyogva aláírták a közös nyilatkozatot, mert megértették, hogy megrándították a vállukat, és azt mondták, hát érdekes, amit csinálsz. Na most ez Orbán Viktorral is így van, hogy nagyon jó, hogy te itt ordibálsz. Többek között, most a német kormány, nem tudom mennyire vették észre, a német kormány között, hogy egyetlen menekültet nem hajlandó egyetlen migráns Magyarországról átvenni, amíg Magyarország nem teljesíti a ráváró kötelezettségeket. Na most ez megint olyan, ami teljesít a szerződéses kötelezettséget, nem teljesített visszatlátásra. Tehát egy létező szervezet, ettől függetlenül azt gondolom, hogy újra itt egy nagyon erős politikai vezetés van a németeknél. De igen, ha valaki megnézi Xi Jinpinget, a kínai vezetőt, igen, azt gondolom, hogy Kínában nagyjából élet és halál ura, annak ellenére, hogy ott egy nagy kollektív vezetés is van, és bizony a kínaiaktól ma a világ legalább felem részben függ, ez az igazság, hogy ők hogy gazdálkodnak és hogy politizálnak. De el tudnám mondani ugyanezt az indiai vezetőkről. Most nagy tőke, tehát óriási tőkecsoportok azoknak, akik egy-egy tőkecsoport kezében egy földrész lehet akár. Hát mondjuk például Bill Gates a Microsofttal, most már nem ő csinálja különben, tehát most csak mondtam őt, de, mert az ő nevét ismerjük, de a Microsoft önmagában egy óriás, az Apple önmagában egy óriás. Ezeknek a mozgása, tehát mondjuk az Apple 52 országban van különböző ilyen vagy olyan termelő vagy szolgáltató üzeme. Hát ezek önmagukban. Tehát amikor megmozdulnak, akkor az ő velük, tehát Donald Trumpnak megtiszteltetés, hogyha vele leül az Apple főnök. Ez az igazság. Ez egy, tehát egy, ha ez a kérdés, hogy kik irányítják, az Apple főnök bizonyos értelemben irányítja a dolgokat. De azért nem korlátlanul, ezt szeretném mondani. És az utolsót, amit az irányítókhoz mondanék, hogy most furcsán fog hangzani, de bizony a népek. Most látszik csak igazán, hogy mennyire a népek. Ezekkel a népeket különben persze nagyon lehet manipulálni. Na de most Amerikában kétségtelen a nép választotta Donald Trumpot. A Brexitet a nép idézte elő. és most szomorúan mondom, de Orbán Viktort is a népi díszlelő, ők választották meg, nem külföldről, senki se, ezt nem állíthatjuk se, nem, mit tudom én, Putyin ültette ide senki. Ezek nép, ezek a nép által válaszol. Tehát itt egy kicsit rémületet is kelt, hogy a nép hogy viselkedik, vagyis a súlyok, ellensúlyok azért is kellenek, mert a népek eléggé meg tudnak bolondulni.
De bocsánat, és ez erre mi lehet a válasz? Amit most hogy
azért
a népek...
A fékés, azt mondta, a fékés az ellensúly, azért kell.
Hát, az csak részben.
Akkor előbbről kezdem. Igen, a fékek ellensúlyokat, hogy választ adjak a népre. Ugye az amerikaiak, amikor kitalálták, mert tulajdonképpen igazán az amerikai alkotmányosságból jön ez, aztán az európaiak végül is, hosszú idő után onnan vették át, akkor ők azért találták ki, jöttek a pionírok, teljesen ki volt alakítva a britek elleni felszabadító háború, de egyszer csak szembe találták magukat egy csomó önerőre támaszkodó vadnyugati figurával, akik jogot és törvényt maguknak szolgáltattak. És akkor ráébredtek, hogyha nem csinálok ellensúlyokat, nem csinálok ellensúlyt az elnöknek, aki éppen ő megbolondulhat, ha nem hozom létre azokat a bíróságokat, amelyek függetlenek, és ezt most mondom, az amerikai filmekből láthatjuk, mert ez fokról fokra alakult ki, hát kell azért egy bíró, aki törvényeket hozzon, mert különben a falu egyszerűen meglincseli a... Tehát itt népítélet lesz. Itt egy teljesen előről kezdődött világról van szó ebben az Amerikában. Most ezt kialakították. Most Európában azonban a dolognak a tapasztalata, és ez a legérdekesebb. 1945-ben körülnéztek Európába, és a következő, ugye leginkább a németeken értjük. Azt látták, Jézus Mária, a német nép törvényese, parlamentáris eszközökkel, tömegével megválasztotta Adolf Hitlert. Nem puccsal került hatalomra, nem katonai diktátor volt, a német nép lelkesedéssel megválasztotta. És ha demokratikus választások lettek volna, végig, tehát tudjuk, hogy szinte az utolsókig kitartottak, Berlin utcájáig kitartottak Adolf Hitler mellett. Tehát erre a német nép, és persze az amerikai higoda bevonultak, ráébredtek, ha nem csinálok ellensúlyokat a saját népemmel szemben, akkor ezek képesek arra, és itt mi a legfontosabb, meg kell védeni a kisebbséget a többségtől. Tehát többek között meg kiírja a kisebbséget. Tehát a holokauszt bebizonyította, hogy egyszer csak azt mondom, hogy ő vele végez. De bármelyik kisebbséget, ez nem csak a zsidókról szól, bármelyik, az ellenzék megsemmisíthetett. Most ezért kellenek ellensúlyok, ezért találták ki az Alkotmánybíróságot, korábban egyáltalán nem létezett az európai világban, ezért a független bíróságot. Hát tudjuk, a Hitler bírósága szörnyű bírói ítéleteket hozott végig. Függetlené kell tenni a bíróság. Csináljunk. Németország egy föderáció, ott ugyanúgy. A bajor szabad államba ütközik az ember, amit az előbb elmondtam az amerikaiakról. Na most, tulajdonképpen Magyarországon is létrehoztuk ezeket az intézményeket. És eredetileg, most azt is kell mondanom, hogy az a kétharmados szabály is, hogy ne tudj belenyúlni, csak ha valamilyen egyensúlyt hozol létre az ellenzékkel. Ez erre szolgált, hogy ott különben meg kell mondani, emlékszem az ellenzéki kerekasztalból, ott attól féltek, hogy az MSZNP akkorát győz, hogy vele szemben a ne jöhessen vissza a diktatúra című dologból. Tehát de kétharmaddal védem a kisebbséget, illetve azt, hogy az ellenzék újra hatalomra kerüljön, és ne lehessen leépíteni mindent. Most nem gondolta senki, hogy egyszer egy oldalra kerül minden, és a tetejében az vissza is él vele. Mert ugye a 94-98 között volt kétharmada, nem? Még csak nem is alkotmányozott. Megtette volna. Na most ehhez képest, most már látjuk, hogy már nincs is kétharmada, ennek ellenére is visszaél. Tehát ebben az van benne, hogy a társadalom, ha sikeresen manipulálják, én ezt gondolom, tehát nem arról van szó, hogy a társadalom úgy, ahogy van, meg van bolondulva, hanem ha elég jól összehozzák azokat az érdekeket, és akkor már itt vagyunk a mában. Valamennyi, és 18-ban is, valamennyi választást Amerikától Európáig, sőt Ázsiáig három téma köré lehet sorolni. 2010 óta is így volt. Az első, migráció, idegenek, vagy a belső idegenek. Mert azt tudjuk, hogy a Donald Trumpi világ is, az nem a külső mexikóiak ellen szól csak, hanem a belül lévő latinok és a feketék ellen is. És a Brexitnél is már a bent lévőket is gyűlölik, tehát itt nem arról szól csak, hogy kívülről ne jöjjenek, hanem ezek a pakisztániak, ezek a magyarok tűnjenek a fenébe haza. Tehát itt ezt biztonságpolitikára is rávezetik, terrorellenes, tehát hogy ne legyen terror, és itt tovább. Ez egy nagy téma. Ha a választások idején merényletek történnek, a választások idején menekült rohan, tehát megjelenik 100 000 ember a határa. Ha a választások idején sikeresen tudja egy populista politikus azt a félelmet, ami benne van a társadalomban, hogy jönni fognak az idegenek. Nem is lát idegen, de fél, mert nagyon megváltozott az élete. És azt hiszi, hogy azért
változott meg. Ő miatt. Igen.
Na most ennek következtében, ha sikerül bebizonyítani, és újra mondom, olyan vidékeken, ahol soha nem is láttak senki egy menekültet se, azt se tudja, hogy ki az a muszlim.
Tehát, ja, persze.
Azt legfeljebb az egri csillagokból tudja, és jumurdzsákot várja az egri ostromnál, de ez a helyzet, ez választási helyzet. A másik ilyen, ami abszolút, erről beszéltünk, ez tulajdonképpen a szegények és gazdagok. Tehát az, hogy társadalmi egyenlőtlen sorol. Na most ezt, ha valaki jól csinálja, ezt lehet komolyan is felvetni, meg lehet nagyon populista módon felvetni. Ha a kettőt össze is kapcsoljuk, tehát gazdag zsidók odafönt, ezek a nyomorult, szegény, aljas, az én pénzemből élő nigerek, cigányok, nem tudom kik, mexikóiak, akik ne, én fehér adófizető vagyok, nekem ezek minden takarodjanak, ezt ki lehet alakítani, az egyenlőtlenségnek is megvannak a maga. Ez a másik nagy téma. A harmadik a korrupció. Olyan mértékű a világban a politikai elitnek a korrupciója. Most érdekes volna egyedül a németeknél, mivel Merkel és a szocdemek se lopnak. Ez egyébként teljesen kivételes. Tehát az, hogy Németországban nincsenek korrupciós ügyek, hogy senkinek eszébe nem jut, hogy Merkel azt mondja, megvádolja, hogy valamit is eltett, de mindenütt máshogy. Hát látjuk a francia választásokat, és azonnal, hát a François Fillon, mit csinál a feleséged című gyerekeidet, fizetjük itt, mi folyik itt. De hát mindenkinél. Tehát körülnézünk, hát tényleg Dél-Koreáig, ahol az elnök asszonyt éppen most helyezik vád alá, és ott, szóval, ahol, és hát Magyarországot is tudjuk. A korrupció a harmadik, ami tulajdonképpen persze összefügg a másodikkal, ez az egyenlőtlensége. Miért lett neki milliárdja, én meg itt ülök szegény. Most ez a három körül folyik a küzdelem. Most a társadalom többé-kevésbé ezt a három kérdést tartja fontosnak, erre kapcsolja rá a maga igényeit, és ha egy populista ezt jól összekapcsolja, akkor nyer. Akkor nyer. És akkor lehet, hogy például a döntés az, hogy kimegyünk Európából. Később erről kiderül, hogy nagy baromság volt, de akkor mi most Donald Trump-ra szavazunk, megvéd minket, mert elvesztettük a munkánkat a kínaiak miatt. Később kiderül, hogy nem a kínaiak miatt vesztetted el a munkádat, nem lesz munkád Donald Trump-ra, de ez most mindegy. Ez, mert fel tudjuk sorolni azokat a magyarországi példákat is, csupa olyannal. Én a szociális egyenlőtlenséget megszüntettem, mert rezsicsökkentek. Hát ez a sárga csekkes akció, ez egy tipikusan. Én a kis emberek pártján vagyok. Na, aztán kiderül, hogy ez egy szó nincs róla, de ennek ellenére ez, mint húzás, abszolút bevált. Tehát ezt Most szerintem éppen ezen töri a fejét az egész Fidesz vezetés, hogy találjunk egy ugyanilyen jót, amiben az van benne, hogy én igaz, hogy én adott esetben milliárdos lettem, de te viszont írtó jól vagy. Na, ebből a szempontból, tehát a választó, és még egy van, amit hát itt erről természetesen szintén beszélhettem volna akkor, hogy kik gyakorolják a hatalmat. Ugye a médiának óriási befolyása van. És most már nem csak az általunk látott televízió újságok, hanem a hatalmasra nőtt háló médiának, Facebook, Twitter és itt tovább, ami óriási befolyással van a választóra. Tehát Donald Trumpról kiderült, hogy a Twitter üzenetei, amit volt olyan, hogy 14 millió ember vette le egy-egy üzenetét, hát ez hihetetlen, ilyet nem tud elérni valaki egy televíziós adással például. És ez például, hogy egyszerű üzenetekben, hogy két, ugye az nem is lehet több 1500 betűhelynél, ennyiben kifejezem azt, hogy ő rossz ember, mondjuk, ez az ilyen egyszerű dolog, hogy ő gazember, és én pedig téged megmentelek, ez elég volt ahhoz, hogy emberek rászavazzanak. Visszaírják, hogy egyrészt szeretünk, meg mi is rossznak tartjuk. Obama tényleg egy koszos nigger, és akkor a dolog el volt intézve. Ez például egy nagyon hatékony dolog volt, mondjuk az például, hogy Obama nem amerikai, ezt szorgalmasan küldözgették, vagy hogy Hillary Clinton halálos beteg, és nem látod rajta, ez elég volt ahhoz, hogy több millió amerikai így figyelje Hillary Clinton, amikor esik le a szószékről. De most ez Magyarországon is fut, tehát ez az úgynevezett fake news, tehát ez a hamis hír, amikor kiderül, hogy Soros György emberei megtöltik az egész várost. Valójában ő van itten meg sokszor az, hogy mit tudom én, hát ezek.
Igen. Most nagyon elszaladt az idő, meg az utolsó kérdésre szeretnék választ kapni, hogy melyik politikus tud mondjuk idézőjelben talpig ember maradni, mint politikus?
Én szerintem most éppen az előbb például utaltam is rá, vannak olyan politikai, és akkor ez nem egy-egy politikus. Tulajdonképpen vannak országok, ahol a politikai rendszereket úgy alakították ki 45 után. Mert itt azért egy nagy fordulópont 45. A nemzeti szocializmus, fasizmus, ezek nagyon keményen érintettek országokat. Hogy bizonyos dolgokat nem lehet megtenni. Tehát például az, hogy a német politikában nincs náci beszéd. A szélső radikalizmus tulajdonképpen egészen mostanáig, tehát most, hogy az alternatív főbácsán megjelent, de még azok is, hát ha legondoljuk, hogy ők miket mondanak, az nálunk, az nem is érteni senki, hogy azok miért tekintik
őket. Nem sokkal
erősebb. Szóval ez nálunk elképesztő dolgokat mondanak hozzájuk képest. Németországban gyűlöletbeszéd ki van csukva. Tehát egy politikus, aki olyan hangnemben beszél, ahogy a magyar politikában megszokott, ez egyszerűen Németországban lehetetlen, de meg kell mondom, Skandináviában is. Tehát ezek nem mennek, ezt itt nem csináljuk. Tehát ezért volt az, hogy Hollandiában, amikor a Wilders megjelent és elkezdett ebben a hangnemben beszélni, egyrészt felszabadította a hollandokat, jaha is szabad beszélni mindenki, ugye. De másik oldalon azért volt ez az írtózás, hogy azért mi nem beszélünk így. Na most ez az egyik, de Németországban az az igazság, hogy voltak korrupciós botrányok. Hát többek között a legnagyobb csapás a CDU-nál Helmut Kohlnak a lebukása. Ez egy olyan csapás volt, képzeljük el, hogy 16 éven keresztül volt kancellár. És lebukott, hogy egy francia vállalattól egyébként nem is ő fogadott el, hanem a pártjának, az Alcatel-től pénzt vett át választási célokra. Tudott róla, tehát ez tényleg valami tudott róla, lebukott. Ez azt jelentette, hogy Angela Merkel valószínűleg korábban sem merült föl benne, hogy lopjon. De ekkor megfogadta, hogy még egyszer ilyen botrány, legalábbis amíg ő van, ez nem lesz. És ez betartotta, mert meg voltak ijedve. Hát egy ilyen botrány elsöpörhette volna a CDU-t tartósan. Jellemző egyébként, hogy ezzel szemben az SPD-ben, többek között a volt kancellár Gerhard Schröder, az a Gazpromba távozott igazgatósági tagnak, és hát a legcsúnyább dolog az, amit ott művel. És hát alig tudja az SPD megmagyarázni, hogy ezzel az emberrel miért is kell még továbbra is kapcsolatban lennie. Na most én azt hiszem, hogy Magyarország esetében is, hogyha már itt tartunk, tehát nem arról van szó, hogy egy-egy politikus fent tudja tartani a tisztaságát, és fent tudja tartani a becsületét. Egy-egy politikus nem tudja. Mindjárt majd mondok rá példát Magyarországról is, hogy miért nem tudja. Ezt vagy éri őket egy ilyen típusú sok. Ez egyrészt lehet ilyen típusú sok, az a politikai sok, amit az előbb mondtam, hogy a gyűlölet beszéd miatt adott esetben kizuhanunk Európából. És a következő kurzus ezt nem engedheti meg magának, hogy olyan nyelven beszéljen. Ez egy nagy nevelő erő. Kiderül számukra, hogyha így beszélünk, akkor nekünk végünk van. Most megkockáztatom, egyel korábbi rendszerről beszélek. Kádár János például megtanulta, hogy lehet akasztatni. Hát ha elő vagy utóbb le akarsz ülni egy európai vezetővel tárgyalni, akkor engedményeket kell tenni, és itt akasztás nem lehet. Sőt, politikai perek se lehetnek, sőt, a többit nem is folytatom. Na most, ez szerintem például a magyar társadalmat még nem tudom, hogy mennyire sokkolta. Ez jó kérdés, mennyire sokkolta, hogy Orbán Viktor ebben a hangnemben és így mondjuk elvezeti Magyarországot egészen az Európai Unió szélére, a szakadék szélére. Fogalmam sincs, hogy a társadalom mikor ébred rá, hogy te Jézus már ez beugrik. És akkor hát minden európai pénzem van. Az ő főtere és ahogy hívják, tehát miközben átkozódik és üzeneteket küld Brüsszelnek, egyszer csak kiderül, hogy a pénze onnan van. És ezt nem kapja meg, és ez, itt vagyunk a határán, tehát már azzal fenyegetőznek, tehát hogy megvonják a pénzt. Na most én szerintem a lopásban is így van. Tehát pillanatnyilag eljutottunk a korrupciónak egy olyan szintjére, hogy szinte nincs olyan párt politikus, akinél ne lehetne találni valamilyen csúnya ügyet. Na most, ha ennyire bezuhanva egy politikai elit ebbe a korrupcióba, akkor utána, én ezt hívom sokat, a társadalom egyszerűen árgus szemekkel figyeli ezután. Ma megbocsátja. Ez az igazság. Ne, inkább nem nézek oda. Különben is ez a mi emberünk nekünk lop. Vagy magának lop, de rendes ember azért. Hadd mondjam, hogy a tisztákhoz mennyire nem lehet egyedül. Én viszonylag jól ismerem. Természetesen most is jól ismerem. Kovács László, MSZP elnöke. Minden politikus jól ismerem, de őt is ismert. A derék ember külpolitikusként többet tartózkodott Nyugat-Európában, Amerikában, mint itthon. Az itthoni körülményeket viszonylag csekély mértékben ismerte, és pártelnök lett. Most egyszer csak pártelnökként azzal szembesült, hogy te Jézus Mária, hát a szocialista párt a lehető legpiszkosabb eszközökkel szerzi a pénzét a pártpolitikára, tehát hogy legyen egy kampánya, de mindenre. És ott állt, hogy most a milyen jó Isten csinálja. A legjellemzőbb az volt, hogy egyszer eljött hozzá, és azt mondta, Laci, engem senki nem akar megvesztegetni. Hát miért van az, hogy nekem senki nem ajánlott soha semmit? Egyszer jött egy cigány ember egy fehér medzsóval, és hozott egy szatyor pénzt, na akkor rájöttem, hogy az talán ezt akarta, de még azt se adta át. Hát mi van itt? De nevettünk rajta, a pasas teljesen tiszta, zárójelben mondom, nőkben utazik, ezt élvezi, és nem a pénzt. Van ilyen, és én ezt nagy becsülésre nézem. Most egyáltalán nem érdekelte. Az egész környezete lopott. Semmit nem tudott rajta változtatni. Tehát fel tudom sorolni azokat a szocialista vezetőket, akik szorgalmasan mellőle, aztán ne buktak, hát ezt tudjuk. Egyszerűen nem tudta őket megakadályozni. Mert ez egy rendszer. Tehát itt, ha a rendszerben csak úgy lehet, mondjuk...
És most is ebbe élünk.
Hát persze, Hát most gondoljuk el, hát nem lehet, hát egy plakátot nem tudnak kiragasztani. Tehát ahhoz, hogy ő kiragasszon egy plakátot, ahhoz neki valahonnan pénzt kell szerezni. És hát gondoljuk el, minden alkalommal, amikor megnézzük, hogy hány milliárdba kerül mondjuk egy állami kampány, mondjuk például ez, amit éppen átélünk, hogy megkapjuk a személyünkre címezett levelet. Ez több milliárdos kampány, a mi adófizető pénzünkből. De abból már levet magának a levél küldője. Sok száz milliót és zsebre vágta. És akkor meg a fölöslegességéről nem is beszéltünk. Na most az a kérdés, és itt akkor ez az utolsó, amit mondanék, ez a talpig politikussal, szerintem egy nagyon nagy gondot okoz Magyarországon is, de ez az, ami igazán gondot okoz most a demokratikus világban is, hogy korábban egyértelmű volt, hogy egy politikusi karrier körülbelül honnan, hová érhet. Tehát belátható volt, hogy nagyjából egy politikussal mi történhet, hány ciklust kell végigszolgálnia, és hogyha innen kimegy a politikából, akkor mi lesz a foglalkozása, hogy fog megélni. Ez Kelet-Európában egyáltalán nem stimmel. Tehát Kelet-Európában egyrészt senki nem akar azért kimenni a politikába, mert nincs biztos állása a civil világban. Tehát ma a parlamentben ülőknek a 99%-a nem tudna elhelyezkedni sehol a civil
minél
világban. Ennek következtében két kézzel kell kapaszkodnia. Nem tud máshova elmenni.
Hát nagy részüknek ez az első munkahelye.
Ez az első munkahelye, de és egyébként értelme az utolsó. Na most ezt képzeljük el, ez van, mint a politika ugyanakkor egy kicsit olyan, mint a futball. Tehát, hogy ez meghatározott évekig lehet igazán csinálni, ennek következtében neki el kéne menni. Na most Nyugat-Európában és Amerikában többé-kevésbé megoldották azt, az elnökök abszolút tudják, hogy hány évük van, de az adminisztrációban dolgozók is tudják, és hogy tudják, hogyha ők kongresszusi képviselőként szolgáltak, utána majd egy nagyvállalat igazgatósága, vagy valahol ott el lesznek. Magyarországon ez ki van zárva. Tehát egy politikus nem tud elhelyezkedni. A vállalatok, a bankok abban a pillanatban, hogyha az a politikai párt megbukott, soha többet hallani se akarnak róla, tényleg a szabályosan a nyomorúságba esnek. Én láttam azokat a nagyon híres politikusok, egész Magyarország ismert, hogy hirtelen a semmibe zuhannak. Most nem sajnáltatni akarom őket, de ez érthetővé teszi, hogy miért van az a hajsza a pénzért, miért van az a hajsza, hogy az alatt a néhány év alatt szerezzek meg mindent, és hogy soha ne menjek ki a politikából, mert ha kimegyek, akkor nekem végem van. A hírről már nem is beszélve, soha többet nem kerül a tévé képernyőjére, soha többet nem akarnak vele még teniszezni se. Ez a talpig embernek a... Tehát valójában a utolsó olyan parlament, ahol még az emberek kimehettek, az a 94 és a 98-as, ahol többé-kevésbé ugyanis foglalkozással mentek be. Tehát ügyvéd voltam, visszamentek ügyvédnek.
Egyetemi
tanár voltam, visszamentem egyetemi tanárnak, és körülbelül az életformáját is erre állította be. Tehát tudta, hogy visszamehet életformán. Körülbelül ekkora. Nem kell milliárdosnak lennem. Egyébként ez a másik, ami a politikusokat elvarázsolja. Képzeljük el, hogy mellettük milliárdos vállalkozók vannak. Hát miért ne keressek én annyit? Hát miért ne jussak én is hozzá? Hát lehet látni a jelenlegi kormányzaton, hogy azt nézik, de hát itt van mellettem Csányi Sándor. Sok száz milliárd
az ország is.
Miért ne szerezhetnem még ezeket a milliárdokat más akciókkal? El is kezdték.
Most komolyan azt gondolja, hogy mindenki eladó?
Tessék?
Komolyan azt gondolja, hogy mindenki eladó?
És akkor legyen ez a válasza.
Nem. Ezt nem gondolom, hogy mindenki eladó. Azt gondolom, hát az nagyon sokan van.
László akkor sem lehet volna eladó, ha nem tud visszamenni a katedrára.
Azt gondolom, hogy hát egyrészt azok, akik valóban értenek valamihez, azok visszamennek valamelyik katedrára, vagy elmennek külföldre dolgozni, tehát ezért ez így van. Én szerintem megint csak az lesz a kérdés, és akkor a végmondatom az, szerintem az egész világon, és az emberünk Magyarországon is, ha tetszik, rendszerváltó helyzetben vagyunk. Ez lehet negatív rendszerváltó helyzet, mint amit most éppen Amerika él át, vagy a Brexit-tel a britek, vagy pozitív rendszerváltó helyzet. Szerintem Európa nagyobb része pozitív, tehát a Merkel, ha folytatja, is másként kell folytatnia. De most nálunk is ez a kérdés. 18 után vagy ebbe az irányba dől el, vagy abba az irányba. Ha folytatódik ez, akkor itt azt kell mondanom, hogy
kész a berendezkedés.
Itt nagyjából berendezkedtek arra, hogy ebben a rendszerben fogunk élni és meghalni, és akkor ez a rendszer ilyen. Akkor nem tudok újat mondani, akkor van egy kész rendszerünk, akkor ez nem fog változni. És akkor a talpig embert, amit kérdezett, az talpig bestelen politikust jelent. A másik lehetőség, hogy elég volt ebből, a társadalom nem kéri ezt, ráébred még az a szavazó is, aki rájuk szavazott, hogy mi be vagyunk csapva, és akkor itt jönnek, tulajdonképpen ezért is mondtam azt, én nekem sok problémám volt a rendszerváltó politikusokkal, de azoknak a túlnyomó többsége valamit hosszú távra akart építeni. Tehát sok mindent lehetett mondani Antal Józsefről, én sokat bíráltam, de Antal József végképp nem arra gondolt, hogy most hogy lesz ő a hatalomba így, meg úgy, és mennyi pénzt szerez. Nem, arra gondolt, hogy Magyarországot hogyan tegye demokráciába, hogyan kapcsolja be Európába. De Hon Gyula, vagy a másik miniszterelnök, ő is, szóval ez a kis emberke, tényleg azt akarta, hogy a magyar társadalom emelkedjen, és nem az járt a fejébe, hogy... Na most, és az akkori politikusok jelentős része ebben gondolkodtak, és megint az a kérdés. Itt a következő magyar politikai stábnak többek között vissza kell minket vinni Európába. Most mondtam egy... Hát képzeljük el, hogy micsoda hihetetlen felelősség, tényleg Széchenyi Istváni felelősség, hogy egy most mi Európa egyik szégyene vagyunk. Tényleg ma is ráklikkeltem a Die Zeitre, a fő oldalon Orbán Viktor azzal, hogy a CEU törvénye, hogy viszi ki Magyarországot Európába. Most nem szeretném a Die Zeit fő oldalán Magyarországot így látni. És abban reménykedem, hogy lesz egy olyan politikus, aki úgy kerül oda, hogy na jó, hát akkor én Donald Tuskokat akarok látni. Most ezt kell mondanom, büszkék lehetnek a lengyelek rá, soha életében lengyel ember Európa élén nem volt. Jellemző, hogy a lengyelek erre ellene szavaztak, de Lengyelországban ez egy hihetetlen dolog. Annyira boldog lennék, ha Magyarország produkálna 10 olyan politikust, akit mondjuk komolyan vennénk, hogy ő az Európai Bizottságban egy komoly ember. Hát, ha valaki tudja, hogy Navracsics Tibor hol van, akkor most mondtam egy példát. Szerintem ez reális. Tehát nem igaz az, hogy alávalóak vagyunk Magyarországon. Lehet szülni ilyen politikusokat, lehet olyan embereket. Én azt gondolom, a társadalom többé-kevésbé egyébként készen áll. Tehát nem a társadalommal lesz baj. Ezt éppen az elmúlt hetek mutatják. Nem a társadalommal lesz baj, sokkal inkább azzal, hogy a politikusokat nehéz megszülni. De ez is elkövetkezik.
Jó, hát nem szívesen, de meg kell köszönöm itt a nagyon tartalmas beszélgetést. Utána természetesen még lehet kérdezni, de a felvételnek akkor itt vége. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött és elfogadta a meghívást.
Köszönöm szépen.
Jó, és akkor nyugodtan.